Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári neve Mérő Mátyás, és most szeretnénk egy érdekes előadást bejátszani önöknek, ami a közelmúltban a csillaghegyi Hare Krishna templomban hangzott el. Isvara Krishna Dász, akit sokkal többen ismernek Tasi István néven, arról tartott előadást, hogy a védikus szentírásokban milyen jóslatok vannak, amelyek a mai korra is vonatkoznak. Hallgassák meg ezt a szép előadást.
Kétféle ember van a világon. Az egyik szeretné tudni, hogy mi lesz a jövő, másik pedig nem szeretné tudni, hogy mi lesz a jövő. Az egyik az kíváncsi, és szívesen megtudná, izgalmas, mi fog történni abban az időben, ami még nem jött el. Másik viszont azt mondja, hogy ez nem a mi dolgunk, vagy unalmas, vagy akár ijesztő lenne az élet, hogyha látnánk, hogy mi fog velünk történni a jövőben. Kíváncsi lennék, hogy a jelenlévők melyik csoportba tartoznak. Ki az, aki kíváncsi a jövőre, és mondjuk szeretné megtudni, hogy vele pont 10 év múlva mi lesz. És ki az, aki azt mondja, hogy inkább nem szeretné tudni, maradjon titok. Nagyon jó. A tételem igazolást nyert. Kétféle ember van. Van, igen, mindig vannak a belgák, nem tudják, hogy hova álljanak. De alapvetően ez a két megközelítés van. Szóval, hogyha nem is a személyes sorsunkra, de általában sokan kíváncsiak vagyunk, hogy mit hoz a jövő az emberiségnek, mit hoz a szűkebb közösségünknek, de a jövő az mindig rejtélyes. Ugye nem tudjuk kitalálni, nem tudjuk megjósolni, általában nem látunk bele, ez mindig egy rejtély, és mindig hordoz magában emiatt egy kis izgalmat. Mai előadáson arról fogok beszélni, hogy a védikus írások sok-sok más téma mellett, amit érintenek, beszélnek a jövőről is. Az a szó, hogy jövő, úgy van szanszkritul, hogy bhavisya. Szóval találunk olyan jóslatokat, előrejelzéseket, leírásokat a védikus írásokban, amik olyan időkről szólnak, amik még nem jöttek el. Ugye általában úgy tekintünk mondjuk a puránikus irodalomra, mint történetek, mint történelem, ami a múltról szól. De vannak benne olyan részletek is, amik a jövőről szólnak. És nem csak egy rövid távú, mondjuk úgy belátható, vagy az emberi történelem szemszögéből felfogható időtartamról beszélnek, hanem sokkal távolabbiról is. És egy egész időszemléletet, egy ciklikus időszemléletet mutatnak be. Ez lesz az egyik, amit ismertetni szeretnék, vagy aki már jól ismeri, azt emlékeztetni szeretném rá. És aztán kitérünk arra, hogy mit mond a védikus irodalom arról a korszakról, amiben most élünk. Ennek a jelenéről és a jövőjéről. Mit jósolt meg? De mert gyakorlatilag mindez már jóslat, azt vesszük, hogy 5000 éve kerültek lejegyzésre a védikus írások, amikor amit a máról mondanak, az akkor jóslat volt. És majd meglátjuk, hogy mennyire igazolódott be. Hogy lehet, hogy a védikus írások ismerik a jövőt? Azt mondtuk, hogy mi nem ismerjük, vagy általában, ugye már meteorológusok 2-3 napnál tovább már nagyon bizonytalanok, hogy megmondják, néha még rövidebb távon is, hogy mi fog történni, mi nem látjuk. De van valaki, aki a jövőt is ismeri. Isten, a legfelsőbb személy, ő tudja a jövőt is. Az ő minden tudásának ez is a része. Nem csak mindenkiről tud mindent, hanem az időben is mindent tud. Krishna ezt megerősíti a Bhagavad Gita-ban. Azt mondja, az Istenség legfelsőbb személyiségeként én tudok mindenről, ami a múltban történt, ami most történik, és mindenről, ami a jövőben történni fog. De ez nekünk felfoghatatlan. Ez misztikus, hogy valaki ismeri mind a jövőnek az eseményeit is, de Krishna különleges képességei közül ez az egyik. Hogy számára a múlt ugyanolyan ismert, mint a jelen, és amilyen a jövő. Védáham samatítáni, vartamánáni csárgyuna, bavisjáni csabútáni, mám tu véda nakascsana. Szóval Krishna azt mondja, én ismerem mindezeket. Amikor Arjuna érdeklődik tőle a negyedik fejezetben, hogy emlékezhető nagyon régi dolgokra, akkor Krishna mondja, én emlékszem minden korábbi megjelenésemre, de te nem, ó Arjuna. Szóval mi parányiak vagyunk, és mivel cseréljük a testünket, akkor elfelejtjük a dolgokat, a jövő meg zárva van előttünk. Krishna, mivel ő a legfelsőbb személy, minden benne létezik, számára mindezek hozzáférhetők. És Krishna nagyon kedvesen meg is osztja velünk ezt a tudását. Nem minden részletbe menően, szóval nem ígérem, hogy az előadás végén pálma leveleket fogok osztogatni, hogy kinek mi lesz a jövője, de nagy léptékben beszél a világ sorsáról, a világ jövőjéről, és ezt aztán mi levetíthetjük a saját életünkre, vagy ez alapján tervezhetjük a saját jövőnket. Az a formája Krishnának, aki beszámol a jövőről, a védikus jós, többek között, ugye, Srila Vyászadéva, aki Krishnának az irodalmi inkarnációja. Ő jegyezte le a védákat, benne a puránikus irodalmat is, amiből a legtöbb ilyen jóslat származik. Vagy Sri Chaitanya Mahaprabhu, akit itt látunk az oltáron is, ugye ő is ugyanaz az Istenség legfelsőbb személyisége, és ő is mondott kijelentéseket, és ő 500 évvel ezelőtt mondta. Szóval ez is ugyanán érdekes lesz számunkra. Szóval ebben a védikus irodalomban ugye látni fogunk egy egész szemléletmódot. Arról, hogy hogyan működik az idő. Fizikusok számára egy nagyon megfoghatatlan dolog az idő, még a teológusoknak is megfoghatatlan, ugye egy híres középkori keresztény teológus azt mondta, hogy ha nem kérdezed, hogy mi az idő, akkor értem. De ha kérdezed, és meg kellene mondanom, akkor nem értem. Nem tudom elmondani, hogy mi az idő. Érzem, hogy mi az idő, de nem tudom megmondani. Ugye, mert nem egy megfogható valami, de a hatását mindannyian érzékeljük. Ugye, és ezt a védikus írások úgy kezelik, mint Krishnának az egyik energiája az idő. Krishna mondja a Gítában, hogy kálószmi, idő vagyok, világok hatalmas pusztítója. Szóval az ő energiája, akkor ő tudja legjobban, hogy hogyan működik, és hogyan hat a világra. Vannak olyan hatásai az időnek, vagy olyan ciklusai, amit mindannyian tapasztalunk és látunk. Ugye van egy napi ciklus, aminek mindannyian engedelmeskedünk, amikor lefekszünk és felkelünk, és az égitesteknek a mozgása ugye mutatja egy napnak az elteltét. Aztán látunk hosszabb csillagászati periódusokat, mint például a holdnak kéthetes telése, és aztán a kéthetes fogyása. Vagy látjuk az éves változást, a négy évszaknak a szabályszerű ismétlődését. Sítosna. Ugye Krishna azt mondja, hogy a mi életünkben a boldog és a boldogtalan időszakok váltakoznak, ugye a természetben váltakozik a tél és a nyár. És ez egy kicsit jobban kiszámítható, mint a mi boldog és boldogtalan periódusaink, bár manapság ugye az évszakok is kicsit felborultak, de még azért mindig éves szinten megjósolhatóan megjelennek. És aztán az éveket, ugye mi az emberi logika alapján, mert hogy tízes számrendszerbe gondolkozunk, akkor beosztjuk még nagyobb egységekbe, évtizedekbe, évszázadokba, évezredekbe, és aztán ennél nagyobb egységekben már ritkán gondolkozunk. Ugye a történelem írás 2-3 ezer évre nézi vissza az emberi történelmet, lehet, hogy csillagászok, vagy paleontológusok, geológusok még beszélnek nagyobb időkről, de az már nekünk elég felfoghatatlan, ugye, amikor azt mondják, hogy 50 millió évvel ezelőtt, ugye, akkor azt ki tudja elképzelni, hogy az most hányat kell addig aludni, vagy hogy van az? Ugye nem érezzük már azt. A védikus irodalom nem ebben a tízes felosztásban, vagy tíznek a hatványaiként beszél az időről, hanem olyan nagyobb időegységekként, ami lehet mondani, hogy az isteni periódusai a világnak, ahogy meg lett alkotva. Ahogy vannak a napok, ahogy vannak a holdciklusok, ahogy vannak az évek, ugyanúgy vannak nagyobb periódusok is. De ezek olyan nagyok, hogy a mi kis szűk időablakunkon keresztül ezt nem tudjuk érzékelni. Ezt csak tőle tudjuk, a legfelsőbb lénytől tudjuk megérteni. És beszél négy ilyen nagy korszakról, mondjuk úgy, hogy kozmikus évszakról, Krisna, amik nem egyenlő hosszúak, de az évszakok körforgásához hasonlóan mindig váltják egymást. Az elsőt ezek közül úgy nevezik, hogy Szatya Yuga, szó szerinti fordításban ez az igazságnak a kora, úgy is nevezhetjük, hogy aranykor, és ez megjelenik néhány más népnek az időszemléletében, ókori görögöknél, rómaiaknál, indiánoknál, hogy volt egy olyan kora az univerzumnak, vagy az emberiségnek, amikor a dolgok nagyon ideálisan zajlottak. Ezt a kort nevezi úgy a védikus irodalom, hogy Szatya Yuga, vagy Krita Yuga, mind a két néven említik. Ennek a hossza 1.728.000 év volt. És lesz, ugye, mert hogy körkörös szemléletről beszélünk. Aztán van a Tréta Yuga, ami látjuk, hogy már rövidebb, 1.296.000 év, és ugye, ahogy az évszakok is úgy a nyár után hűvösebbek, a Tréta Yuga is már úgy hűvösebb a Szatya kornál. Milyen szempontból hűvösebb? Abból a szempontból, hogy milyen tulajdonságok uralkodnak. Ugye a Szatya korban ott az emberek nagyon emelkedettek, nagyon tiszták, nagyon lelkiek, nagyon erkölcsösek, nagyon befelé tekintőek, mind önmegvalósításra törekszenek, vagy majdnem mind. A Tréta Yugában még a hangsúly az mindig jó, az összkép az mindig jó, de már megjelennek a bűnös gondolatok, megjelennek a bűnös szavak, és megjelennek a bűnös tettek. Ugye, vannak emberek, akik próbálnak kihasználni másokat, elnyomni másokat, erőszakot követnek el, mérgezik magukat. Nem olyan volumenben, mint ma, de kezdenek beszűrődni ezek a negatívumok. Aztán a Dvápara korban, ugye, ami 864.000 év hosszú, ott tovább billen a rossz irányba ez az egyensúly. Már még kevesebb a jó, és még több a rossz, mondhatni, hogy akkor úgy egyensúlyban van a kettő. És a Kali korban, ami 432.000 év hosszú, a Kali korban túlnyomóvá és dominánsá válnak a rossz emberi tulajdonságok. Az emberek élethossza rövidebb lesz, és aközben is betegesek. Az emlékező képességük lecsökken, ugye a Szatya korban, Tréta korban, ugye az egész védikus irodalmat meg tudták jegyezni hallás útján, és egész életükben nem felejtették el. Most a Bhaktivedanta főiskolán nagy küzdelmet folytatunk, hogy néhány verset a hallgatók megtanuljanak a fél év során, és az se garantált, hogy mire elvégzik, még emlékeznek arra, amit elsőbe tanultak. Szóval tompul a memóriánk, az etikai mérce az folyamatosan esik, ugye elvesztik az emberek az isteni mértéket, az isteni mércét, saját maguk szabják a törvényeket a vágyaikhoz szabva, a tömegek igényeihez szabva, és úgy egyre lejjebb és lejjebb csúszik a mérce. Szóval ez a kalikor, ez az emberiségnek, vagy az univerzumnak a tele. De Krisna kedvessége, hogy ahogy itt látjuk az ábrán, ugye ez tükrözi az arányokat, ez a tél a legrövidebb. De ez az univerzum órájának a számlapja, amit itt láttok, így megy körbe, és hogyha jó matematikus valaki, akkor azt is megállapíthatja, hogy itt arányosan vannak ezek a cikkelyek, mert hogy a dvápara-kor kétszer olyan hosszú, mint a Kali, a Tréta-kor az háromszor olyan hosszú, mint a Kali, és a Szatya-kor az négyszer olyan hosszú, mint a Kali. Szóval azért ez nem rossz, hogy a nyár négyszer olyan hosszú, mint a tél, valljuk be, hogy azért ez az isteni kegynek egyféle megnyilvánulása. De mégis, ugye így megy körbe-körbe a világ folyamat. Na, nagy kérdés most, hogy hol vagyunk jelenleg. Ugye azt mondtuk, hogy egy fokozatos hanyatlás mutatkozik ebben, ugye, és a korok se teljesen egyformák, a korokon belül is van változás, szóval folyamatos az átmenet, de mégis ugye van van egy szakadék, van egy ugrás egyikből a másikba, vagy van egy átmenet, amikor már a következő kornak a jellemzői uralkodnak. Ki tudja, hogy hol vagyunk most? Melyik korban? Jai Prabhupada Prabhu? Kali Yuga, ugye? Yuga az azt jelenti, hogy korszak, Kali pedig annak a személyiségnek, annak az ördögi személyiségnek a neve, aki befolyást gyakorol erre a korra, és erősíti mindezeket a rossz tulajdonságokat. Szóval Kali korában élünk, ebben a 432 000 hosszú korban. Mióta megy ez a kor? Azt ki tudja? 5000 éve. Nagyon jó, ahogy Erika mondja. 5000 éve vagyunk benne a Kali korban, szóval ha az óránkon meg akarjuk jelölni az időpontot, ahol most vagyunk, akkor itt van. És nagyjából a mi életünk időtartama alatt itt is fog maradni, de még ha másodperc mutató lenne, az se moccanna az idő alatt, még ha lenne egy másodperc mutatója, lehet, hogy akkor az, hogy az olimpián mit mérnek? Ezred másodpercet már mérnek, ugye? Szóval ezred másodperceket lehet, hogy haladna itt az óramutató, de gyakorlatilag ott vagyunk. Ugye, hogy eltelt bő 5000 év a Kali korból. És ez azt jelenti, hogy itt még ez a hanyatlás fokozódik. És aztán utána ugye megint Krisna megújítja a világot, amikor már igazán az emberek semmiféle spirituális felemelkedésre, spirituális tetre nem alkalmasak, akkor az emberi lét értelmetlen, akkor a földi lét vagy a kozmosznak a léte értelmetlen, akkor Krisna jön és csavar egyet rajta, hogy akkor megint alkalmas legyen a legfontosabb dologra, az önmegvalósításra, de addig ez a Kali Yuga hanyatlik. Na most nézzük még egyszer a számokat, hogy néznek ki akkor, hogyha összeadjuk őket. Azt mondtuk, hogy a szatya 1.728.000, tréta 1.296.000 év, dvápara-kor 864.000 év, és a kalikor 432.000 év, és azt is láttuk, hogy ezek többszörösei a kalikornak, ugye kétszerese, háromszorosa és négyszerese, vagyis ha összeadjuk őket, akkor az derül ki, hogy mindez együtt tízszerese a kaliyuga hosszának, vagyis 4.320.000 év. Szóval ez is egy nagy időegység a védikus kozmológiában, amit úgy neveznek, hogy Mahayuga, vagy Nagy Yuga, vagy pedig úgy, hogy Chaturyuga. A Chatur az azt jelenti szanszkritul, hogy négy. Szóval a Chaturyuga az a négy kor együtt. Ugye hát már itt is látjuk, hogy ugye elvesztettük a léptéket, nem érezzük, ez már annyira a mi 80-90-100 éves gondolkodásunkban, vagy élettartamunkon annyira túlmutat, hogy nem érezzük a nagyságát, de a védikus irodalom nem áll meg itt, hanem még nagyobb univerzális időegységekről is beszél. Itt van a négy kor együtt, most ezt kezeljük egy egységként, egy Mahayugát, egy Chaturyugát kezeljünk egynek, és most úgy le fogjuk kicsinyíteni. Szóval most egy Chaturyuga az pici. Ilyen pici lesz egy Chaturyugánk. Látja mindenki? A jobb felső sarokba ott csücsül egy Chaturyuga. És most ebből a Chaturyugából vegyünk ezret. Végül is nem kerül semmibe. Vegyünk. Vegyünk ezret. És akkor itt van kb. 1000 Chaturyuga. Most miért vettünk ezret? Mert beszél egy 1000 Chaturyugás időszakról is a védikus irodalom. Szóval most ezt már el tudjuk képzelni, ugye ott lakunk mi, egy Kali kornak az 5000 évébe, itt a Chaturyuga, és akkor itt van még 999. Szóval ez long, long time. És kinek a napja ez? Ugye Brahmának a napja. Mert arról is beszámol a védikus irodalom, hogy nem mindenütt ugyanúgy telik az idő az univerzumon belül. Ugye néha tudományos, fantasztikus írók is játszanak ezzel a gondolattal, hogy lehet, hogy máshol másként telik az idő. És a védikus irodalomban is van ilyen történet, amikor egy király elutazik egy felső bolygóra, és mire visszaér, addigra a földön királyságok, birodalmak omlottak össze, civilizációk múltak el, azért, mert ott, azon a bolygón lassabban telik az idő, mint itt. Ott nem öregedett, itt meg megöregedtek, meghaltak, megöregedtek, meghaltak, megöregedtek, meghaltak. És ő meg visszajött ugyanabba a testbe. Szóval egy ilyen sávos időszemléletről is hallunk. Itt a képen a mi univerzumunknak a védikus képét látjátok, nyilván egy leegyszerűsítő ábrán. Védák leírása szerint sok-sok ilyen univerzum létezik. Ugye most olvastam Srila Prabhupádnak az életrajzában, egyszer gránátalmát evett Srila Prabhupád. Ki az, aki tudja, hogy néz ki belülről a gránátalma? Igen. Szóval a gránátalmát evett Prabhupád, és akkor ott volt vele az egyik tanítványa, és akkor Prabhupád így kibontotta a gránátalmát, azt mondja, nézd meg, Krishna így csomagolja össze az univerzumokat. És akkor kérdezte a tanítványa, ilyen szorosan? Prabhupád mondta, igen, igen, a tudósok nem tudnak semmit. Mert ők csak gondolkoznak ezen, lehet, hogy van több univerzum. Prabhupád mondja, kezébe tartja, így néz ki. Így vannak összecsomagolva az univerzumok, mint a gránát almában magok. Na most egy magba vagyunk, ez a mi univerzumunk, és ugye ez egy gömb szerkezetű, nem teljesen gömb, kicsit kerek vagy tojásdad, és a közepe táján, ugye itt látjuk a föld szintjét. Ezen a szinten helyezkedünk el mi. Ezen a szinten van a földbolygó. Aztán lefelé még vannak alsó bolygórendszerek, mondjuk úgy, hogy ez az univerzum pincéje, több rétegű pince, és felfelé pedig vannak a felső bolygók, szintén több rétegben, ugye Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy 14 világ, ez a 14 bolygórendszer, és a legtetején ennek az univerzális rendnek ott lakik Brahma. Brahma, ő az univerzumunknak a teremtője, de nem a végső teremtője, hanem a teremtett teremtője. Úgy, mint amikor egy házat először megterveznek, ugye van egy tervező, aki kitalálja, hogy milyen legyen. Általában a kivitelező az valaki más. Brahma ő a kivitelező. Szóval a tervet nem ő készíti, de aztán ő kapja meg a felhatalmazást, ő kapja meg az energiát, a képességet és a hozzávalókat Krisnától, hogy megteremtse az anyagi univerzumon belül a változatosságot, a bolygókat és az élőlényeknek a formáit. És Brahma, ugye értjük ebből, hogy egy nagyon magasrendű lény a védikus kozmoszban. Brahma ideje másképp telik, mint a miénk. Ugye, mert itt Földön és a különböző bolygórendszereken jönnek, mennek a dolgok, de Brahmának ezt mind végig figyelemmel kell kísérnie, legalábbis a saját élete alatt. És akkor ő nagyon-nagyon sokáig él. És hogy milyen sokáig, arra fogunk látni egy számítást, ugye itt egy szép képet látunk Brahmáról, akit úgy is ábrázolnak, mint akinek 4 feje van, hogy úgy az univerzumban mindent szemmel tudjon tartani, mindent érzékeljen. És az az ominózus 1000 csaturjúga, amiről beszéltünk, Brahmának egy nappala. Egy nappala. Addig van ébren Brahmá. Ki tudna addig ébren lenni? Nem vagyok. Ki szeretne annyi ideig aludni? Ez már egy másik kérdés. Mert Brahmának az éjjele is ilyen hosszú. Szóval 1000 csaturjúga hosszig ébren van Brahmá, 1000 csaturjúgáig alszik. És ugye az éjszakája alatt is van változás az univerzum működésében. Szóval, ha ő 1000 csaturjúgáig alszik, az azt jelenti, hogy a mi éveinkkel számolva, és 1000 csaturjúgáig van ébren, 1000-szer 4.320.000 évig van ébren. Ez az ő nappala, az mennyi? 4 milliárd. Ugye? 4 milliószor 1000, az 4 milliárd. Szóval 4 milliárd évig van fenn. Ami azt jelenti, hogy egy teljes napja, ugye az éjszaka és a nappal együtt, az annyi, mintha megszorozzuk ezt 2-vel, egy hónapja, mert nála is vannak hónapok, az ugye a napok számát megszorozzuk 30-al, annyi ideig tart egy hónapja, egy éve, 12 hónappal számol ő is, ugye nyilván ezek jóval hosszabb hónapok, mint a mieink, akkor egy éve az 12-szer annyi, és Brahma 100 évig él, hosszú életű, azt mondják, hogy most az 50. évén túl van már, 51-en is, 51, szóval kicsit őszül. És akkor 100 évig él összesen, hogyha valaki mindezt összeszorozza, akkor uszkve 311 billió 40 milliárd földi év Brahmának az élettartama. Szóval ezek már igazán csillagászati számok, nem tudunk vele nagyon mit kezdeni a mindennapi tapasztalatok körében, de azt érezzük, hogy nagyon-nagyon hosszú, nagyon hatalmas korszakok. Mennyivel másképp néz ki az univerzum Krisna szemszögéből, Isten szemszögéből, mint a mi kis mindennapi életünk szemszögéből. Ugye egyik nap a másik után, lehet, hogy még a nagyapánkon néha gondolkodunk. Ennyi ami az időtávlatban nekünk belefér, tervezünk a hetünket, tervezünk a hónapunkat, akik nagyon nagy menedzserek tervezik az évüket. De Krisna ekkora ciklusokról beszél. Ugye Brahma ennyi ideig él, 311 billió 40 milliárd földi év. És ez hagyján, de mi van utána? Brahma meghal, később utána születik egy újabb Brahma. Egyik Brahma követi a másikat. Mert az a Brahma, ez olyan, mint egy rang, mint egy poszt az univerzumban. Van egy kiemelkedően jó karmájú személyiség, aki betölti ezt a posztot, leéli ezt a 100 évet, az elején megteremti az univerzumot, amikor szükséges, részlegesen újra teremti, amikor szükséges, irányítja a pusztulását, ugye Sívának a közreműködésével, és aztán 100 év után meghal. De aztán születik egy másik Brahma, és aztán egy másik Brahma, és aztán egy másik Brahma, és aztán egy másik Brahma, stb. 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 Ugye ez már tényleg végsőkig tágítja az időfelfogásunkat, mert ez azt jelenti, hogy ebben a védikus, ciklikus világképben gyakorlatilag nincs abszolút kezdet, és nincs abszolút vég. Mert minden kezdet után van egy befejezés, és minden befejezés után van egy újabb kezdet. Az anyagi világ időnként megteremtődik, működik, funkcionál, nyüzsögnek benne az élőlények, egy idő után el van pusztítva, megint megteremtődik, megint visszavonódik, szóval így pulzál a létezése. Ugye vannak ilyen kozmológiai elméletek, amik ezt feltételezik, ugye a mai kozmológiában, mivel nem értik teljesen a világnak a eredetének a mikéntjét és miértjét, úgy nevezik a létrejöttét, hogy az ősrobbanás, hogy valahogy létrejön egyszer csak, ami igen létrejön, de valakinek az akaratából jön létre, és aztán egyszer, ugye ez az ősrobbanás, egyszer pedig feltételezik, hogy el fog pusztulni. És azt úgy nevezik, hogy ősrecs. Ugye, hogy a nagy recs. A nagy bum és a nagy recs. És akkor vannak kozmológusok, akik optimisták, és azt mondják, de lehet, hogy a nagy recs után megint lesz egy nagy bum. És akkor ugye, mint a strandlabda, amit leeresztenek, és újra felfújnak, az egész univerzum úgy pumpálódik, és ereszt le az idők során. És a védikus világkép ezzel a felfogással párhuzamot mutat, azzal a kitétellel, hogy mindez nem véletlenül történik, nem véletlenszerű fizikai hatások, oktalan fizikai törvényeknek a jelenléte miatt, hanem hogy mindez egy nagyon magasrendű isteni tudat, Istennek az akarata által működik ilyen módon. Térjünk vissza a mi léptékeinkhez, térjünk vissza a mi napjainkhoz, a kalikorhoz, és nézzük meg, hogy erre vonatkozóan mit jósoltak, mit jósolnak a védikus írások. Most láttuk, hogy mit jósolnak hosszú távra. 311 billió év Brahmának az életkora, akkor ha most 50 éves korán túl van Brahma, akkor azt jelenti, hogy 155 millió év múlva cirka az univerzum el fog pusztulni. Aki nem hiszi, járjon utána. Ugye? Ez egy nagyon távlati jóslat. Nem tudjuk igazán ellenőrizni. Aki hisz a védikus írások kinyilatkoztatott voltában, hogy ez Istennek az üzenete az emberiség felé, és van valami tapasztalata, hogy a mi léptékeinkbe tartozó dolgok, azok működnek, amit leír, és az önmegvalósítás folyamata működik, az akkor bízik benne, hogy igen, ez így van. De ez egy nagyon-nagyon távlati jóslat. Kicsit jobban érint bennünket az, hogy mi van itt és most, és mi várható a közeljövőben. Ugye van, aki jósol, vagy jóshoz megy, jósoltat, megtudjon valamit a jövőből, egy kicsit bepillantást nyerjen, még a tudománynak is van olyan irányzata, jövőkutatás, nagyon komoly kutatási irány, hogy próbálják az emberiség jövőjét prognosztizálni, a geológiai folyamatok, a csillagászati folyamatok jövőjét jósolni, hogy fel tudjunk készülni, hogy mi van. De ugye ez mindig korlátozott. Néha bejönnek a jóslatok, néha nem jönnek be. De akkor most nézzük meg, mit prognosztizál a sásztra? Mit mond Krishna? Mi van a Kali Yugában, és mi lesz? Mert hogy, ahogy látjuk, most még eléggé az elején vagyunk. 432.000 évből 5000, az még azt jelenti, hogy most csak úgy a hajnala van a Kalikornak. Ugye maga a név, hogy Kalikor, ugye gyakran így fordítják, hogy a nézeteltérések és félreértések kora. Azt mondtuk, hogy ez a legszörnyűbb kor az univerzum történelmében, és az emberi kapcsolatok nehézségei, azok jól illusztrálják a szörnyűségét. Félreértések és képmutatás. És egy idézet, ami beszél a kor jellemzőiről. A vallás, az igazmondás, a tisztaság, a tolerancia, a kegyesség, az élethossz és a memória napról napra csökken a kalikor erős befolyása miatt. De néha mi is mondjuk, napról napra rosszabb a memória. De ugye hát, amikor itt napról napra van szó, lehet, hogy mondhatjuk, hogy évről évre, évezredről évezredre, de látjuk, hogy ezek a kritériumok, ezek a jellemzők, ami alapján bemutatják a kalikort, és azt mondják, hogy ebben minden tekintetben romlás van. Vagyis a vallástalanság erősödik a vallás rovására. A hazugság erősödik az igazmondás rovására. A tisztátlanság a tisztaság rovására. Az intolerancia, az erőszak a tolerancia rovására. A kegyetlenség a kegyesség rovására. A betegségek és a rövid élet az egészséges hosszú élettel szemben. És a feledékenység a jó memóriával szemben. Ez a kornak a tendenciája. Erre visz a folyó. Ez várható. Ez egy előrejelzés. És aztán a Srimad Bhagavatamnak a 12. éneke, és akkor itt most lehet, hogy lesz, akinek újat mondok, mert ezek magyarul még nem jelentek meg. Szóval, aki olvasta is a Srimad Bhagavatam első 10 énekét, az valószínűleg ezt még nem olvasta. A 12. éneknek a második fejezete tartalmaz leírásokat a Kali korra vonatkozóan. Most szanszkritul nem írtam ki őket, aki szeretné itt az angol nyelvű Bhagavatamokban ki lehet keresni, hanem inkább csak az összefoglalását, a pontokat, a témákat, hogy mit mond a Kali korról, és akkor mérlegelhetjük, hogy hány találatot ért el a Bhagavatam, ahogy leírja. Az egyik jóslat, nagyon hétköznapi. Az emberek szépségéről a frizurájuk alapján alkotnak majd véleményt. Szóval az a szép, az a jó, az a híres, az a nagyszerű, akinek van nagyon extra és nagyon tetszetős frizurája van. Ugye? Hát látjuk nyomát, ugye, hogyha bulvársajtót felütjük, akkor látjuk, hogy mindig a szép frizurájuk vannak mutogatva. Annak ellenére lehet, hogy az emberi tulajdonságai nagyon alacsony rendűek. Szóval belső szépség egyáltalán nincs benne. Szóval ez azt is jelenti, hogy a külső alapján ítélnek. A külcsénye fontos, nem a belső tartalom. Nem az emberek szívének az állapota, nem a jó tulajdonságaik, hanem amit eljátszanak. Ugye azt mondtuk, hogy ez a képmutatásnak a kora. Azt jelenti, nekem szép a frizurám, akkor én nagy ember vagyok. A férfiak és nők felszínes vonzódás következtében fognak együtt élni. De az emberi kapcsolatoknak egy nagyon lényeges része, férfiak és nők kapcsolata, és ez megint, ugye nem valamiféle mély megfontoláson, hogy kik illenek össze, kiknek közösek a céljaik, vagy kik egészítik ki harmonikusan egymást, hanem csak a testek, hogy kit, melyik személy vonz az ellenkező nemből, és akkor létrejönnek, ugye, amikor sok ellentétes töltésű mágnest vagy vasdarabot ugye összerázunk, akkor időnként így összecsattannak. És aztán tovább rázzuk őket, akkor némelyik szétesik, némelyik megint összecsattan. De mi? Csak ez a vonzás. Ugye a külső vonzás. Nincs valami tartós vagy mély alapja az együttélésnek, és ennyire nem szemérmes a védikus irodalom. Ugye egy szentírás, de ilyen dolgokról beszél. A nőiességet vagy férfiasságot a szexuális képességek alapján ítélik meg. Ugye, vannak ennél fontosabb, hosszú távon fontosabb képességei valakinek, hogy egy férfi legyen felelősségteljes, gondoskodjon a családjáról, nő legyen támogató, és a többi, és a többi. Ugye Kalikorban ez erre párlódik le, ki milyen jó a szexbe. Aztán az együttélés hogy valósul meg, Ugye? Mi lenne, ha összetolnánk a butorokat? Ugye? Legalább egy időre. Aztán majd széttoljuk. Ugye? Szóval nincs kitartás benne, mivel nincs mély alapja, ez csak ilyen próbálgatás. Ugye? Vagy most ilyen, most ezt tetszik legjobban, de hát lehet, hogy majd jön egy másik, mivel csak a külső a fontos, hát külsőből mindig lehet egy jobb, vagy amit kevésbé unok meg, vagy unnak meg. És akkor csak szóbeli megállapodás. Szóval itt a együttélés. Ugye úgy nevezik ezt? Hogy nevezik? Amikor nem házasságban élnek együtt. Élettársi kapcsolat kerül megjóslásra a védikus irodalomban, és ez abból a korból nézve egy meredek dolog. Mert akkor ilyen nem volt. Ugye a védikus társadalomban, a varnásam rendszerben nagyon szabályozottan, rendszerezetten az emberek megházasodnak, és általában az életük végéig abban a azt a házasságot élik le. Nagyon stabil a társadalom, nagyon stabilak a családi közösségek, nagy nyugalom van, nem kell mindenkinek ettől félni, kicsábítja el a férjem, kicsábítja el a feleségem, meddig tart az egész dolog. Olyan a kultúra, olyan az értékrend, olyan alapokon nyugszik, hogy nem merül fel ez, hogy valakik csak megbeszélés alapján élnek együtt, hanem szent házasságban élnek együtt. Megyünk tovább. Ugye itt nem ér véget a Bhagavatam leírása. Azt mondja, az élet céljává a gyomor megtöltése válik. Ugye, ami két dolgot jelent, az egyik a fogyasztói társadalom, az érzékek uralma, minél finomabbat együnk, minél jobb dolgok érjék az érzékeinket. Ez az élet célja. Ugye, ez a materializmusnak a megjóslása. De még a köznapi mondás is azt mondja, hogy nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért együnk, eszünk, hogy éljünk. De a kalikorban ez lecsökken erre. Azért élünk, hogy együnk. Ugye? Ezt tudjuk, ez legalább jó. Ugye? Amíg cukorbetegek nem leszünk, persze. És akkor ez a céljuk, de a másik üzenete ennek, hogy a gyomor megtöltése bizonyos esetekben már nehézé válik. Az a cél. Ezért már küzdeni kell. Nem egy automatikus dolog, hogy van mit enni, hanem az a cél, és akkor már valaki büszke lehet és elégedett, ma megint tudtunk mit enni. Ugye? És van a világon sok hely, ahol ez vagy nem adatik meg, vagy ahol valóban ez a legnagyobb siker, hogy éppen tudnak mit enni az emberek. Ami nagyon szánalmas, hogyha lelki szemszögből nézzük, az emberi élet az önmegvalósításra való, lelki tökéletességre, növekedjen a tudásunk Istenről, erősödjünk a szeretetünk iránta, életünk végén ki tudjunk lépni a születés és halál körforgásából, ezek föl sem merülnek. Ugye? Prabhupád azt mondta egyszer, éhes embernek nem lehet prédikálni. Egy éhes embernek próbálsz lelki dolgokról beszélni, hagyjál békén, adjál enni. Ugye annyira erős ez a biológiai kényszer, amit a testünk ránk helyez, hogy akkor semmi másra nem tud gondolni. És ez egy sajnálatos dolog, hogy a kalikorban ez jelen van, és egyre inkább jelen van. Akinek nincs sok pénze, azt rossz embernek fogják tartani. Az a jó ember, akinek sok pénze van. Kikkel akarok kapcsolatot tartani? Ugye? Kiknek a társaságát keresem? Hát a jó embereknek, ugye? Akiknek van pénzük. És valakinek nincs, akkor az le van nézve, el van utasítva. Egyébként lehet, hogy egy szent, szegényke, de ki kíváncsi rá, nincs pénze. Ugye? Szóval a pénz mindenek fölött. Az anyagi dolgok, az anyagi értékek, ezek uralják el az embereknek az elméjét. Az üzleti sikert csalással fogják elérni. Hát szerencsére ez még nem fordult elő a jelenlegi kalikorban. De lehet, hogy elvétve volt már erre is példa. Igen, az emberek kihasználják egymást. Nem csak egy becsületes haszonra törekszenek, hogy amennyiből én meg tudok élni, tisztességesen megtermelt javakkal, vagy szolgáltatással, hanem mohóak, egyre többet és többet akarnak, és akkor másoknak a rovására fogják ezt elérni, csalnak. Egymással szemben, az állammal szemben, mindenkivel szemben. És akkor, aki fent tudja tartani a családját, azt már ügyesnek fogják tartani. Szóval ez is egy olyan dolog, ami nem kellene, hogy extra ügyességet igényeljen. Ugye egy védikus korban, most általában beszélek, ugye ott is volt a különböző foglalkozások, különböző varnák, de a legtöbb embernek van valami földje, megtermeli, amire szüksége van, gyümölcsöket, zöldségeket, vannak tehenei, azoknak a tejét issza, valami minimális csere van, hogy ruhát tudjon szerezni, és békésen él, és a szabad idejében olvas, drámákat adnak elő, jól érzik magukat. Ugye? Szóval ez nem kéne, hogy küzdelem legyen, ha belegondolunk, ugye, az állatok is megélnek. Még Jézus is azt mondta, hogy nézd meg az ég madarait, nem szántanak, nem vetnek, nem aratnak, mégis megélnek. Ugye? Szóval sajnos a kali korban az emberi társadalomnak nehezebb dolga lett, mint az ég madarainak. Ugye? Szántunk, vetünk, aratunk, még sincs elég. Ugye? Küzdünk, de nehéz. Érdemmé válik a képmutatás. Ugye? Akkor valaki eljátsza a nagyot, ugye? Nagyon sokan hasra esnek előtte. Akkor vagy egy zenész, vagy egy színész, vagy egy tudós, vagy egy politikus, vagy ez, vagy az. Ugye mutat valamit, mond valamit magáról, eljátszik egy szerepet, van egy kirakat, amit látunk belőle, magánéletét ne kérdezd. Ugye? Akkor ott minden kiderülne, hogy mi minden van, és ezt értékelik, ez vonzó. A vallás elveit csak a hírnév kedvéért fogják betartani. Szóval még a vallás is korrumpálódik. Ugye, ami az emberi szellemi tevékenységek közül a legmagasabb rendű, Isten megismerésére törekszik, lelki fejlődésre törekszik, még ott is a világiasság bekúszik. És akkor ott is pozíciók lesznek, és pozícióharc, és eljátszott vallásosság a háttérben bűnös tettekkel. És ez nem egy vallásról szól, ez minden vallásról szól, sajnos. Mindegyikben előfordulhat. Ugye, hogyha egy vallás tudatos erről, és nagyon figyel rá, akkor tudja ezt minimalizálni, de sajnos ennek is látjuk a jeleit a világban. Egy ember lelki fejlettségéről külsődleges szimbólumok alapján alkotnak véleményt. Tyú, nézd meg ezt a buddhista tanítót, micsoda állkapcsad van! Csasszék, az karizmatikus, ugye? Nagyon tud nézni, nagyon. Ugye? Na de hát miközben ennek a buddhizmushoz? Úgy egyébként. Vagy mondhatnánk bármelyik vallást, ugye? Most a külsőség. Valakinek, ugye? Jó, nézd ez a bakta, hogy csillog a feje. Ugye, mint a leborotválta. Ugye? Na jó, de mit ér a sima fej, hogyha szőrös a szív? Ugye? Nem az a fontos. Ugye? Nem az alapján ítélünk, hogy most hogy néz ki valaki, hogy milyen fejlett a lelki életben. De amikor az emberek elvesztik ezeket az igazi mankókat, az igazi fogódzókat, akkor a vallást is csak a külsőségek alapján próbálják megítélni. Ezért a Bhagavad Gita-ban már a második fejezetben, az első dolgok között, amit Arjuna kérdez, azt kérdezi Krisnától, hogyan ismerhetem meg azt az embert, aki transzcendens szinten áll? Nézzétek meg, a második fejezet 54. versébe ezt kérdezi, és utána az 55. verstől a fejezet végéig, a 72. Krisna végig erről beszél. Milyenek a belső tulajdonságai, milyenek az emberi tulajdonságai egy emelkedett léleknek. És nem azt mondja, hogy nagyon elegánsan lépked, ugye? És ilyen nagyon gyönyörű redőkben van a csadarja, hogy így keresztül dobja magán, és ugye és sejemből van a csadarja. Ja, nem, hanem a belső tulajdonságokról beszél. De ha nincs ilyen iránymutatásunk, akkor maradnak a külsőségek. További jellemzők a kalikorról. Aki jól bűvészkedik a szavakkal, azt nagy tudósnak fogják tartani. Ugye, néha, hát általában a tudósok nagyon kifinomult szavakat használnak. Ugye, Prabhupád néha gúnyolta is, volt valami olyan szó, amit Prabhupád szokott ismételni, 32 szótagból áll, ilyen értelmetlen halancsa, csak Prabhupád azzal érzékeltette, hogy milyen dolgokat tudnak mondani. És akkor másokban, ugye, meg akad a lélegzet. Miket tud mondani, ugye? Jobb, ha nem mutatom, hogy én ezt nem is értem, ugye? Csak bólogatok. Ez aztán tudja, ugye? Így van, sajnos. Ugye nem mindig, szóval van valami érték, van valami tudás mögötte, legalábbis anyagi szinten általában, de aztán aki a felszíre tör, néha csak azzal tör a felszíre, hogy jobban adja el. Jobban retorikálja, jobban el tud hitetni valamit, jobban eladja. És lehet, hogy egyáltalán nincs igaza. Az is elképzelhető, hogy feltételezhetjük, és talán lehetséges, hogy előfordulhat. De mivel szépen mondja, akkor mindenki, ez nagyon okos. Ugye? De nincs összhangban az, amit mond, a kinyilatkoztatott igazságokkal, nincs összhangban a valósággal, csak egy retorika van, csak egy megjelenés van, megint egy külsőség. Külsőség a szavakban. A jogot és az igazságszolgáltatást az emberek hatalma fogja irányítani. Minek kellene irányítania? Az igazságnak kellene irányítani. Kinek van igaza? Ki volt bűnös, ki volt ártatlan. Ezt kellene eldönteni egy igazságszolgáltatásba. De a Srimad Bhagavatam azt jósolja, hogy a Kalikorban ez nem lesz mindig így, hanem akinek hatalma van, annak lesz igaza. De múltkor olvastam egy közvéleménykutatást, ami lehet, hogy sötétebbre festjük a valóságot, mint amilyen, de azt a kérdést tették fel az embereknek, egy Magyarország nevű kis országban, hogy ha a szomszédjában egy politikus lakna, és elkövetne valamit, ami az ő érdekeit sérti, merne pert indítani ellene? Az emberek 80%-a azt mondta, nem mernék. Nem bízok benne, hogy én egy ilyen pert meg tudnék nyerni. De még ha 100%-ig világos, hogy igazam van, akkor se. Mondom, lehet, hogy a valóság nem ilyen sötét, és itt a magyar buskomorság egy kicsit ráveti az árnyékát erre a statisztikára, hogy még rosszabb százalékba gondolkodunk így, mint ami a valóság, de mutat egy kollektív tapasztalatra. Az igazság nem mindig érvényesül ebben a korban. A jogot néha úgy formálják meg, hogy nem jogos, egy jogtalanságot öntenek jogi formába, és az igazságszolgáltatás, mikor van valami vitás eset, lehet, hogy valakit lepénzelnek, lehet, hogy valaki önös érdekből dönt, és akkor nem az derül ki, aminek ki kellene derülni, nem azt büntetik meg, nem úgy, nem annyira, akit kellene, és nem azt jutalmazzák, nem azt mentik föl, vagy nem azt mentesítik a vád alól, akit kellene. Nem csak tévedés miatt, hanem önérdek miatt. A tévedés az mindig volt, lehetett, de itt azt mondja, hogy a hatalom befolyásolja az igazságszolgáltatást. Az jut politikai hatalomhoz, aki a legerősebbnek mutatja magát. Mi ebben a furcsa? Kérdezzük itt a Kali Yuga hajnalán. De a védikus korban nem így volt, ki jutott hatalomhoz, aki a legbölcsebb volt. Aki a legjobb képzést kapta ahhoz, hogy uralkodó lehessen. Ő jót akar az embereknek, tudja, hogy hogy kell szervezni a társadalmat, nincs benne semmi önzés, az egész életét azért éli, hogy másoknak segítsen, jó legyen, megoldja a társadalmi problémákat, akkor ő alkalmas. A brámanák, a társadalomnak a lelki vezetői eldöntötték, ő alkalmas, ő képzett, tiszta a jelleme. Ugye úgy nevezték őket, hogy Rádzsa Risik. Rádzsa, az azt jelenti, hogy király, Risi az, hogy bölcs, vagy szent. Szóval szent királyok voltak, tiszta jellemű uralkodók. Mai korban, ugye az egész világon, ezt látjuk, nagy-nagy harc folyik a hatalomért, és akkor valaki vagy szavakba nagyon erős, ugye, vagy gazdaságilag nagyon erős, vagy valami társadalmi csoportot megnyer magának, és attól nagyon erős, és akkor az övé lesz a hatalom. De ez nem azt jelenti, hogy ez lesz a legjobb az embereknek. A királyok többnyire tolvajok lesznek. Ugye, hát már ma nem is nevezik királynak, jobban meg van osztva, el van osztva a hatalom, de azt jelenti, hogy a nagyon magas pozícióban lévő emberek, és ugye itt az egész világról beszélünk, és maga a kijelentés is mondja, hogy vannak kivételek, nem azt jelenti, hogy teljesen leszólunk mindenkit, akinek hatalma van, mert az néha csak az emberekben az irítség, hogy bárkinek, akinek hatalma van, akkor le kell húzni, szidni kell, csak azért, mert egy előnyösebb társadalmi helyzetben van, mint én. Szóval vannak kivételek, de megint mutat egy tendenciát a Bhagavatam, hogy 427 ezer év múlva ez már elég erősen így lesz. Hogy ott lesz, hogy a királyok, az idézőjeles királyok a saját zsebükre dolgoznak. Mondjunk valami vigasztalót, mert nagyon elkomorultak itt a tekintetek a Bhagavatam jóslatai alapján, bár azért jegyezzük meg, hogy nem ment teljesen mellé ugye, a dolognak, a jóslatok valamit elárulnak a mikorunkról, még akkor is, hogyha ennyire a kezdetén vagyunk, 5000 év a 432-ből. Van ugyanakkor egy olyan jóslatunk, hogy a Kalikorban, ebben a nehéz korban, szellemi megvalósítás tekintetében nehéz korban lesz valami jó. Lesz egy 10000 éves aranykor, a vaskoron belül. A kalikort úgy is nevezik, hogy vaskor. Azt mondják, hogy az Úr Chaitanya Mahaprabhunak a megjelenésétől kezdve 10 000 éven keresztül lesz egy olyan hullám az emberi civilizációban, amely a lelki felemelkedést támogatja. Emellett párhuzamosan, lehet, hogy ott lesznek többé vagy kevésbé a kalikornak a jellemzői, de az Úr Chaitanya kegye miatt a tőle jövő tudás, a tőle jövő lelki gyakorlat, a tőle jövő lelki tisztaság eredménye, ez szembefordul a kalikornak az áradatával, megfékezi, és egy időre az ellenkező irányba fordítja a folyását. És abba az irányba haladnak a dolgok, mint amik a védikus korra jellemzőek. És Sri Chaitanya Mahaprabhu saját maga, aki több mint 500 évvel ezelőtt jelent meg Indiában, ugye a 15. század végén, 16. század elején volt itt a Földön, 48 évig. Ez idő alatt ugye egy nagy lelki forradalmat indított el Indiában, aminek a központi eleme a Hare Krishna mantrának a nyilvános közös éneklése volt. Harinám Sankirtan. És Chaitanya Mahaprabhu a tanításai sorában ezt is kijelentette. Prithivite acheyata nagaradi grám, sarvatra prachara hajbe moranám. Minden városban és faluban hallani fogják nevem éneklését. Azt mondja Chaitanya Mahaprabhu 500 évvel ezelőtt, hogy a világ minden városában és falvában hallani fogják a Hare Krishna mantra éneklését. És az ő korában ez nagyon hihetetlen volt, mert ő maga nem lépett ki Indiából. De ma látjuk, hogy ez a helyzet. Budapesten, Moszkvában, Kairóban, Los Angelesben, Washingtonban, Tokióban éneklik a Hare Krishnát. A falvakat most érthető okokból nem sorolom fel, de ott is éneklik, ott is megjelenik. Hogy lehetséges ez? Hogy vált valóra az Úr Chaitanya jóslata? Mert ez egy fontos jóslat, ez egy spirituális jóslat. Mi történik az emberiséggel lelki szempontból? Ugye csak röviden, mert az időnknek a vége felé járunk, megemlítek egy lelki tanítót, aki a 19. század második felében élt, és a 20. század elején, Bhaktivinoda Thakur. Láthatjátok itt a mi guru paramparánkon is, ott, ugye Prabhupád tanítómesterének az apukája volt. Bhaktivinoda Thakur egy nagy-nagy bölcs volt. Több mint 100 könyvet írt életében. Nagyon szigorú napirendet folytatott. Közben bíró volt, szóval nagyon fontos társadalmi tisztséget töltött be, és egy megvilágosodott lélek volt. Egy önmegvalósított lélek. És amikor Krishna akar, akkor felhatalmaz egyéni lelkeket is azzal a képességgel, hogy a jövőbe lássanak. És Bhaktivinoda Thakurnak voltak különleges jóslatai. Ugye ő az Úr Chaitanya vonalában volt, Úr Chaitanya tanításait követte, de akkor még mindig ismeretlen volt jóformán a Vaisnava hit Indián kívül. Bhaktivinoda Thakur maga küldött egy könyvet amerikai egyetemekre bemutatni a Vaisnava tanításokat, de ezeknek akkor nem volt nagy hatása. De azt jósolta, 3 jóslatot tett. Azt mondta, hogy meg fog jelenni egy nagy személyiség a közeli jövőben, aki az egész világon utazni fog, hogy elterjessze az Úr Chaitanya tanításait. Ugye jósolja ezt 18. század végén, 19. század elején, és látjuk beteljesülni a jóslatot Srila Prabhupád személyében, aki pedig a 20. századnak a második felében, 60-as években utazik Amerikába. És terjeszti el a Hare Krishna mantra éneklését. A második jóslata a Thakurnak. Hamarosan a Harinám Sankirtan, vagyis az Úr Krishna nevének éneklése, az egész világon elterjed. Ó, mikor jön el a nap, amikor Amerika, Anglia, Franciaország, Németország és Oroszország lakói karatalokkal, vagyis kis cintányérokkal és mridanga dobokkal éneklik majd a Hare Krishnát a saját városaikban. Eljött a nap. Itt vagyunk Budapesten, és ezelőtt az előadás előtt, karatalokkal és mridangákkal énekeltük az Úr Chaitanyának a nevét. Bhaktivinoda Thakur ezt látta. Azt mondja, hogy lesz egy ilyen nap. És a harmadik jóslata. Mikor köszön be az a nap, amikor fehérbőrű külföldiek Sri Mayapurdámba érkeznek, és csatlakoznak a bengáli vaisnavákhoz, és azt éneklik. Jaya Satchinandana, Jaya Satchinandana. Jaya Satchinandana Gaura Hari. Jaya Satchinandana Bhaktivinod Thakur ki jai. Eljött a nap. Bhaktivinod Thakur megjósolta, látta, hogy ez így lesz, hogy a világ városaiban, és aztán ő azt mondja, hogy elmennek majd Indiába, és Bengálban csatlakoznak az ott élő, ott született vaisnavákhoz, és közösen mindenféle etnikai, nyelvi, nemzeti identitáson és különbségeken felül emelkedve közösen fogják dicsőíteni az egyetlen legfelsőbb személyiséget. Ki az, aki járt már Bengálban? Itt vannak. Bhaktivinod Thakur élő bizonyítékai. És ott énekelték, ott énekeltük az Úr Csétanyának a neveit, a világ más részeiről érkezett vaisnavákkal, és indiai vaisnavákkal. Szóval látjuk, hogy ezek a lelki jóslatok, a hiteles forrásból táplálkozó jóslatok, ezek beigazolódnak, és ha megnézzük ugye a ISKCON központoknak a térképét, hát egy kis mozgalmi túlbuzgóságtól túlhevülve azt mondanám, hogy Európa már alig látszik ki az ISKCON központok alól, ugye, és az egész világon, ugye, van Prabhupádnak már több mint 300 temploma, farmközösségek, éttermek, iskolák, szóval az Úr Csétanyának a kultúrája, tanítása, ez a nagyon tiszta lelki tanítás, ez hozzáférhető szinte mindenütt. És ennek a középpontja Krishna neveinek az éneklése, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Köszönöm szépen a figyelmet. Srila Prabhupád ki, jai. Jai. Góra Bhaktavrinda ki, jai.